Eszterházy Podcast.
Nagyon nagy szeretet üdvözlök mindenkit. Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a kerekasztal beszélgetésnek én lettek a moderátora, aminek ugye a birtoképítés az alapkoncepciója. Egyrésztről beszélgetünk erről, másrésztről, ami az egész nap egy kicsit itt lengett körülöttünk, a minőségi bortermelés kontra mennyiségi bortermelés, mit érnek a borok itthon, illetve az exportpiacon, hogy látják a jelenlévők, hogy látja a szakértő, és ebből próbálunk egy kicsit, lehet azt mondani, kötetlen beszélgetést beátmenni, amivel egyetemben, vagy szerintem, hogy a kérdések merülnek fel, akkor nagyon szívesen fogunk válaszolni. Én hogy kezdjem most Sándorral, miután ő vendég a Borvidéken, hogy egy kicsit mutatkozz be nekünk, a múltad, a jelened, és aztán utána elkezdünk beszélgetni.
Hát, ahogy hallottátok, Barát Sándor vagyok, és a borral kapcsolatos tevékenységemet először borrajongóként, aztán borkereskedőként folytattam, amíg találkoztam egy befektetővel, egy szintén nagy borrajongó befektetővel, Kreimacher Józseffel, aki megkért arra egy másfél éves ismeretség után, hogy segítsek neki felépíteni egy borászatot, egy birtokot. Így kezdődött a borral való kapcsolatom. Az első 8 évben én vezettem a Kreimacher birtokot. Akkor még az volt a koncepció, hogy egy 10-15 hektáros borászat lesz ez, akár úri passziónak is lehet nevezni ilyen méretekben, hogyha nem valaki saját maga végzi ezt a munkát. Menet közben változott a koncepció, és a tulajdonos úgy gondolta, hogy egy kicsi szépből, amit elkezdett építeni, az én segítségemmel épít egy nagyobb szépet, és ott már másfajta vezetésre volt szükség ennek a birtoknak, mint amit én képviseltem, az én szemléletem. Viszont a tulajdonos szeretett volna engem megtartani, amit örömmel el is vállaltam, hogy a borturizmus részét viszem tovább a Kreimacher birtoknak, és ez így is volt egészen 2020-ig, illetve még utána is, csak 2020-ban már az első szüretet elvégeztem a saját ültetvényemről, Barát borműhelyként forgalmazom a boraimat, és kezdetektől fogva ökológiai műveléssel, egyébként 2008 óta a Kreimacher birtok is, még az én vezetésem alatt élt állt át az ökológiai művelésre, és most ott tartok, hogy a 2 hektárt inkább redukálni szeretném 1,5 hektárra, még a honlapomon 2 hektár van, de ezt most már csökkenteni fogom, és a 1,5 hektár az, amit stabilan úgy gondolom, hogy kézben tudok tartani, úgyhogy minden tőkével gyakorlatilag személyes kapcsolatot tudok tartani.
2 hektár, ami 1,5 hektár a jövőben, milyen fajták, amiket telepítettél, illetve mennyi az éves termelés?
Igen, én nem telepítettem, mert nem vagyok olyan optimista, hogy úgy gondoljam, hogy biztosan meg tudom várni azt, hogy azok megkomolyodjanak, azok az ültetvények, tehát termőszőlőket választottam. Jufark, olasz rizling és furmint a szőlőfajtáim most, amiket művelek.
Körülbelül milyen árkategóriát képviselnek a borok?
Hát 2 borom van jelenleg a piacon. Az első évjáratból csak 1 borral akartam piacra lépni. Közvetlenül 5000 forint alatt van a palackára, a másik 10%-kal magasabb, ami a bortársaságnál is kapható, a 2021-es Jufark.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy hol értékesíted a boraidat, de akkor a bortársaság az egyik?
A bortársaság az egyik, és több kisebb kereskedésbe, illetve vannak éttermek, akiknek közvetlenül is szállítok.
Az a kérdés, hogy elmondtad, hogy a Kreimachernél viszonylag hosszú, 20 éves történeted van, hogy amit a Kreimachernél megéltél birtoképítésben, kicsiből a nagyba, 15 hektárból a 66-ba, simából az organikusba, illetve aztán a következő nagyváltás, hogy a csendes borokból a pezsgőkbe. Hogy ez mennyire volt tudatos ott a pincészetnél egyrésztről, és utána ezt a tapasztalatot a saját 2 hektárodon hogy tudtad, ha lehet azt mondani, forintosítani?
Hát egy szóval tudok válaszolni, hogy mondjuk a pezsgőbb rend felépítése mennyivel volt tudatos, semennyire az indulásnál, mert az elején én az első naptól ugye ott vagyok, ahogy mondtam, a Kreimacher birtokon, szó se volt pezsgőről, tradicionális pezsgőről, borral kezdtünk, és hát szinte véletlen volt az, hogy a a pezsgő irányba is elmozdult a Kreinbacher birtok, de olyannyira, hogy most, ha valaki a Kreinbacher nevet hallja, az biztos, hogy elsősorban a pezsgő fog eszébe jutni. Az utolsó fürtválogatásnál olyan egészséges, teljesen egészséges 18-as cukorfokú szőlőket dobáltunk le a földre, amikor az embernek megszakadt a szíve. Az egyik kolléga megkért bennünket, hogy hadd szedje már össze, aztán hadd vigye haza a szőlészetben dolgozó kolléga, és onnan tudtuk meg egyébként, hogy 18-as cukorfoka volt. Azt mondta, hogy a saját kis szőlőjéről, a kis háztáji szőlőjéről még soha nem született ilyen magas cukorfokkal. És hát ezzel valamit kellene kezdeni, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha pezsgőt készítenénk belőle, hiszen ahhoz még talán egy kicsit magas is ez a 18-as cukorfok, és az első két évjáratot Ausztriában, a szigeti pezsgőpincészetben készítettük el bérmunkába, hogy az alapbort kiszállítottuk, és ott készítették el nekünk a pezsgők, és utána már aztán a tulajdonos látta meg ebben a nagy lehetőséget, és a következő időkben ugye párhuzamosan a nagyobb borászat mellé egy pezsgőpincészetet is beterveztetett, és akkor kezdődött a pezsgő készítés nagyobb méretekben. A 2011-es évjárat volt az első szüret. A kérdésed második felére válaszolva, hogy mit tudok átvinni a Kreinbacher birtoktól a saját kis nagyon-nagyon kézműves borászatomba, a profi szemlélet az, amit onnan mindenféleképpen át tudok vinni, és amiből nagyon sokat tanultam a ottani menedzsmenttől. Nem a Kreinbacher birtok, mert annak én is része voltam, hanem az anyacégnek, ez ugye a Metal Hungária Holding volt, annak a menedzsmentjétől. De egyébként meggyőződésem szerint teljesen más borokat kell készíteni egy másfél-két hektáros borászaton, mint egy 66 hektáros, most már ott tartunk, a Kreinbacher birtok 66 hektáros borászaton. Ha ugyanazt akarná csinálni egy két hektáros borász a Somlón, mint amit egy 60-70 hektáros borászat, akkor az veszett vállalkozás lenne biztos.
Nagyon szépen köszönöm. Még visszatérünk. Attila, egy kérdés. Te nagy pezsgő rajongó vagy. Igen. És elég jól ismered a Kreinbacher pincészetet is. Kívülről, mint szakértő, hogy látod, mennyire volt tudatos az ő brand építésük, az image váltás a pezsgő felé? Mennyire követte ezt egy tulajdonosnak idézőjelbe a hobbiát, vagy pedig valós piaci viszonyokat?
Hát én nem emlékszem, az is körülbelül egy olyan 10 éve volt, 9-10 éve lehetett, amikor debutáltatok nagy marketinget, 14-ben, akkor jól emlékszem, igen, tehát 14-ben a Borfesztiválon a Várban volt egy nagyon professzionális marketing kampány, ahol már teljesen egyértelmű volt, hogy tehát eldőlt az, hogy ez emögött egyrészt a tulajdonos és a csapat maximálisan mögötte van. Másrészt láthatóan nagyon profin fel is volt építve. Ugye nagyon sok szempontból egyébként, tehát most csak azért érdemes, mert most ugye ilyen közgazdasági témákról beszéltem, de nekem például érdekes módon az egyik legnagyobb, hogy mondjam, vagy legügyesebb, vagy legjobban átgondolt dolgok, és az is lehet, hogy egyébként ez nem volt ennyire tudatos stratégia, de az árazás volt. Tehát én mindig azt mondtam, a Kreinbacher pezsgő az olyan, mint egy autó, ami egy kétsávos, de olyan vidéki, olyan éppen kétsávos úton megy középen. Szóval semmelyik oldalon nem lehet megelőzni. Tehát, hogy egy olyan minőséget rakott be egy meghatározott áron, amit, hogyha valaki fölülről előzött, tehát, hogy árba maga fölé ment, akkor ugye kockáztatta azt, hogy azt mondják, hogy hát ez ne haragudjál, tehát ez itt álltál már Kreinbacher, tehát ezért, na, nézzük már meg a kettő közötti különbséget. Ugye, ha meg aláment, akkor meg gyakorlatilag üzletileg volt tarthatatlan a történet, mert azért ez nem egy olcsó dolog. Tehát, hogy ez így nagyon profi volt. Egyébként szerintem azt is szenzációsan csinálták ők, hogy változtatták a fajta összetételt a tételekbe. Hogy igazából, amikor szükség volt arra, hogy egy nevet kapjon a pincészet, főleg ugye a külföldi díjak tekintetében, akkor teljesen egyértelmű, hogy hát mivel tudok különbözni külföldön. Nyilván nem azzal, hogy Chardonnay és Pinot Noirból készítek tradicionális pezsgőt két éve, hanem azzal, hogy furmintból készítek tradicionális pezsgőt. És akkor ezzel el lehetett hozni a díjakat, ami a legjobb, nem sempányi szőlőfajtából készült pezsgő díja, stb. Stb. És ez tökéletesen elég volt ahhoz, hogy megtolja úgy a pincészetet, hogy ennek meglegyen a hozadéka, és ugyanakkor viszont azért az idő közben van olyan tétel, például hogy a Prestige az egyik kedvencem, aminél például a Chardonnay-nek meg a Furmintnak az aránya megfordult. Tehát a 71-29 a Furmint javára, az most 71-29 a Chardonnay javára, és javára vált a pezsgőnek, tehát hogy kétségtelenül, hogy jó, de ma már ez senkit nem érdekel. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ma már az Kleinbacher Prestige-t iszom és kész, és nem érdekel, hogy mi az összetétel mögötte.
Sándor, vissza még egy kicsit a birtokra. 2 hektár. Mennyire lehet egy 2 hektáros, 4-5 ezer palackos éves termelésből gazdaságilag fenntartható vállalkozást csinálni?
Én egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyok Marcelnél, ugye ez nekem annyira nem egzisztenciális kérdés. Természetesen a 1,5-2 hektáros borászatnak is meg kell állni a lábán. Tehát ha veszteséges, akkor egy öncélú dolog, akkor egy úri passzió, de nem kell feltétlenül olyan építkezést megvalósítanom, mint amit Marcelnak is. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hol van ez a 1,5-2 hektár. A Somlón egy akár 5 hektáros borászatból egy család, egy európai színvonalú egzisztenciát tud építeni, ha megfelelő hozzáállással és megfelelő minőségű és egyediségű, mert ugye minél kisebb a terület, annál fontosabb az egyediség a minőség mellett. Az egyéniség, a bor egyéniség.
Köszönöm szépen. Visszatérünk Somlóra. Marcel, nagyon őszintén beszéltél az egész kezdetekről, ahogy gondoltad, hogy lesz, és ami lett belőle, és ahogy a nulláról kellett felépítsed az egészet. Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor realizáltad, hogy a családi dolog nem fog tovább menni, és neked kell felépíteni valami teljesen újat. Egyrészt azt nem kérdezem, hogy honnan jött az ötlet, mert ez az elején elmondtad, de honnan jött az erő, hogy mégis úgy döntsél, hogy mindennek ellenére, hogy apával nem fog ez összejönni, te egyedül belevágsz.
Én, mint ahogy említettem, ez a két momentum, az egyik az a provenci élmény, ami annyira áthatott, tehát olyan érzelmi töltetet adott, ami hát az hosszú éveken keresztül, és még most is élénken él bennünk, tehát ez a vágy, ez megvolt, és hát most, hogy anyagi szempontból közelítsen meg, egész egyszerűen az, hogy 2015-ben felmerült az, hogy lesz pályázat. Ennyi. Tehát ez tette lehetővé azt, hogy én egyáltalán elkezdjek ezen gondolkodni. Már ez az utolsó lehetőség volt, és egyébként akkor az már az átmeneti időszaknak egy utolsó fázisa volt. Ha nem jön ez a pályázati lehetőség, akkor én most, nem tudom, Budapesten közgazdászként dolgoznék, vagy Oregonban borászként, vagy teljesen más alternatív úton járnék. Ennyi az oka.
Amikor megszületett az ötlet, hogy saját lesz, akkor mi alapján tervezted meg, hogy mekkora terület, milyen fajták, csináltál-e gazdasági számításokat a megtérülésre, hosszú távú, rövid távú, középtávra, tehát hogy volt-e valami nagyon tudatos koncepció benne?
Én azt gondolom, hogy sok szempontból tudatos volt a koncepció, valószínűleg gazdasági szempontból nem profi, de azért tudatosságot nem nélkülözött. Hogyha most valamit másképpen csinálnék, akkor az, hogy talán 4 hektárral kevesebb szőlőt ültetnék. Tehát a 10 hektár lenne elegendő most per pillanat számunkra, és hogyha az beigazolódna, hogy az a 10 hektár az kevés, akkor bővülnék. Az a 4 hektár egyébként ennek prózai oka volt, annak a földterületnek az utolsó éve volt, amikor nem kellett szántóvá visszaminősíteni, tehát technikai jellegű kérdés az, hogy pályázat is volt rá, telepítési támogatás. Úgy gondoltam, úgy éreztem magamban akkor még az erőt, hogy ebbe belevágjak. Ezen változtatnék, tehát hogy ez egy túl nagy vállalás volt.
És az, hogy milyen fajtákat telepítettél, mert itt mondtad.
Igen. Ugye a fajtaválasztásnak a teljes szabadsága megvolt számomra, ugye nulláról hoztuk létre az összes ültetvényt. Én tudtam azt, hogy én mindenképpen szeretnék Grand Superior Bikavért és Grand Superior Egri csillagot készíteni. Ezért ugye minimum a 8 fajta, és én pontosan 8 fajtát ültettem. azért, hogy lehetőségem legyen saját organikus szőlőből mindkettő borbrendet elkészíteni. Itt most láttam egy kimutatást, hogy az Egri borvidéken 116 hektoliter Grand Superior Egri csillag készült 2021-ben, talán vagy 22-ben, abból 50 hektolitert én készítettem, tehát így ez a több mint egy harmadát. És ami az ültetvény felületet tekinti, tehát a középtávú célom az az, hogy akár idén jövőre, ha minden klappol, akkor akár önmagam, tehát a mi borászatunkban is egy ilyen 100-120 hektó Egri csillag Grand Superior el tud készülni.
Hány fajta bor készítesz?
Hát ez nehéz kérdés, mert nincs mindig meg ez a konzisztens állandó szortiment mind évről évre. Vannak olyan hordók, amiket önmagában lepalackozok, mert annyira tetszik, 600 palackos sorszámozott étel lesz belőle. De én mindenképpen azt mondom, hogy általában készül egy kedvesebb, könnyebben értelmezhető Egri bikavér, készül egy Grand Superior Egri bikavér, egy Egri csillag, amiből csak a Grand Superior, ezen kívül pedig fajtaborként a Rajnai Riesling, a Pinot Noir és hát a házlevelű, de a Rajnai Riesling és a Pinot Noir is olyan, hogy akkora mennyiség készül, ami nemhogy belföldön, de gyakorlatilag a pincétől elfogy. A nagy hangsúly az egyértelműen a csillagon és a bikavéren van.
Hol értékesíted a borokat?
Budapesti gasztronómiát egy nagykereskedőn keresztül, vagy hát több kisebb nagykereskedőn keresztül szolgálom ki. Azon kívül vannak vidéki partnerek, illetve hát ez nagyon jól hangozik, hogy 15 országba exportálunk, ezek között van olyan is, aki 300 palackot visz el, de van olyan is, aki 6 raklapot. Tehát, hogy ez a célom az exportépítésben az az, hogy menjünk fel mondjuk 20 országra, és ez egy kötőjel 5 raklapot vigye el az a 20 ország, akkor én nagyjából megvagyok. Tehát az pont az a mennyiség, ami nekem elegendő ahhoz, hogy életben maradjak.
Akkor körülbelül az export, az eladásidnak hány százalékát tennék ideálisan, akkor inkább így kérdezem.
Hát én most úgy gondolom, hogy egy ilyen 35-40 százalék, ami szerintem nagyon szép. Tehát hogy ez mondjuk nyilván összességében sincs sok borunk, tehát hogy annak a 40 százalékos meg ugye még kevesebb, de ezt már azért sikernek érzem, mert hogy visszatérő állandó partnerekről beszélek, akik nem egyszer elvisznek egy raklapot, és soha többet nem hallok róluk, hanem ezek működő csatornák.
Én szerintem ez siker is, mert az átlag, ugye most palackos borokról és minőségi borokról beszélünk, ez nagyon fontos, nem lédikről. Itt az exportról voltak különböző statisztikák, kimutatások, 55 százalékot volt egy szám a magyar export. Azért abból tudni, hogy abból egészen pontosan 44-45% az a 0,9 eurós lédik értékesítés, és a palackos borok, ami azt hiszem úgy van a szabályzásban, hogy max. 2 liter palackba lehet palackozni, azoknak a száma az az összértékesítésünknek, a magyarországi termelésnek a 11%-a. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nagy exportországok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország export értékesítése ilyen 45% körül van, azért a tisztába kell lenni, hogy ott annak a körülbelül 65-70% az palackos bor exportot jelent, és ott pont ellentétesen mozog a lédik értékesítéssel. Sándor, egy olyan akkora méretű pincészetnél, mint a tiéd, szükség van-e exportra, presztízs vagy anyagi szempontból, és hogyha igen, akkor milyen piacok jöhetnek számításba?
Valószínű szükség van az exportra. Megmondom őszintén, hogy egy lépést sem tettem eddig azért, hogy exportáljunk. Nemrégiben Párizsba küldtem ki juhfarkot, mert egy magyar helyi fajtát akartak kóstolni a Somlóról, és most jött olyan visszajelzés, hogy árat kértek, és szeretnének rendelni belőle. De a Kreinbacher birtok tekintetében is egyébként elmondhatom, hogy a pezsgő készítésnél is a eleinte abszolút nem volt cél feltétlenül az export, a hazai piacon elfoglalni a pozíciókat, az volt először az első cél. Most már természetesen exportálunk pezsgőt is, de pont a Covid-járvány talán nagyon jól mutatta a helyességét ennek az induló koncepciónak. A Kreinbacher birtok a Covid alatt egy kicsit több pezsgőt adott el, mint előtte. Ellentétben olyan pincékkel, ott a Somlón is, akik ugye nagyon büszkék voltak arra, hogy külföldi étterembe adják el az összes borukat, aztán a Covid alatt bizony hát hirtelen nullára csökkent az értékesítésük.
Tehát a te szempontodból, illetve Somló szempontjából, ugye ha jól értem, akkor az autokton fajták, olyan fajták, amit máshol nem lehet találni, ez ami a behívó szó.
Igen, el tudom mondani, hogy a Somlónak is hozzám hasonló, vagy tőlem egy kicsit nagyobb borászatok, néhány hektáros borászatok nagyon komoly mennyiséget exportálnak a arányaiban is a termelt mennyiségüknek. Úgyhogy ilyen szempontból a Somló egyedisége azt hiszem, hogy export szempontjából mindenképpen előnyt jelent.
Marcel, hogyha a te boraidnak az exportját nézzük, akkor ott előnyt jelente Eger, az Egri Bikavér vagy Egri Csillag, tehát magyarul az a brand építkezés, ami itt a borvidéken történik.
Én úgy gondolom, hogy igen. Ahogy említettem is, hogy az, hogy organikus Egri Bikavér, az felkelti az érdeklődést. Tehát én azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban egy komparatív előny. Tehát nekem azon felül, hogy valószínűleg a borok minősége is elégedettséggel tölti el a partnereket, de egyébként az organikus státusz az exportban biztosan segít. Belföldön nem érzem azt, hogy bárkiben ez nem is tudom, egy jobban kinyitná a pénztárcáját, szívesebben vásárolná, tehát minimális szerintem a belföldi pozitív visszajelzés erre vonatkozólag, de külföldön mindenképpen abszolút nyomalatba.
Attila, az exporttal kapcsolatban elég határozott vélemény fogalmaztál meg, és a brenddel is. Ebben abszolút egyetértünk. Ugye én magam is brandépítéssel foglalkozom borvidéki szinten. A kérdésem az, hogy ugye itt ez a palackos minőségi kontra tömegtermelés, lédik eladás és brand kommunikáció az exportban. Te hogy látod, hogy mik a kitörési pontok ebben a hazai borászatoknak, hogy tudják ezt jobban érvényesíteni a külföldi piacon?
Ugye ezt az export fókuszt, ezt egy ideje kerülgetjük itt Magyarországon, tehát ez mindig szóba kerül, van erről vita, és én azt érzem, hogy mindig a két véglet között vagyunk. Tehát, hogy az egyik az, és akkor csak azért, hogy most a Marcel jó példa, tehát a Marcelt tartom annak, akik valahol középen van ezzel a szemléletmóddal, amit ő képvisel. A két véglet az az, hogy ugye volt ez az időszak, amikor mindig az volt a válasz, amikor valaki azt mondta, hogy hát gyerekek, azért exportálni kéne már magyarból. Jó, de hát mi nem tudunk annyit termelni, amit a kínaiak akarnak. Hát mindig föltettem, hogy könyörgöm, hol van az leírva definícióként, hogy export egyelő Kína. Tehát ilyen nincsen, ez nincs sehol leírva. Ez az egyik dolog. A másik, ugye a másik véglet meg az volt, amikor, most nem akarok szándékosan mondani konkrét példát, mert nem akarok senkit megbántani, de hogy elindítani úgy gigapénzért egy akciót, hogy gyakorlatilag fogalmam sincs, hogy egy adott messzi országnak hogyan működik a kereskedelmi piac, hogy egy amerikai háromszintű kereskedelmi rendszer az hogy működik, hogy lehet tudni pontosan, egy telefon után meg lehet kérdezni, hogy körülbelül, hogyha előjövök egy ilyen magyar sztorival ott, akkor a polcra mennyire tudod kirakni, abból már vissza lehet számolni a megadott adók és egyebeken kívül, hogy mennyiért kell az itt Magyarországon betölteni azt a bort. És hogyha az 0,4 dollár, akkor azzal nem érdemes elindulni. Szóval hogy az meg a másik, hogy ezeket az exportpiacokat látni kell pontosan, hogy működik egy monopólium a skandinávoknál, hogy hogyan működik az amerikai piac, hogy egyébként London, ahova mindenki tömörül, hogy majd megyünk Londonba előadni, könyörgöm, londoni kereskedők, akikkel én együtt kóstoltam meg, aludtam meg a legjobb barátaim, kerülnek akkor, hogyha szóba hozzam azt, hogy bor. Tehát, hogy annyira tele vannak, annyira tele van az a piac mindenféle borokkal. Tehát, hogy ebből én azt gondolom, hogy ki kell lépni. Ahhoz, hogy nagy, igazi, egészpályás letámadás legyen, ahhoz kéne egy nagyon komoly ország marketing, ami jelen pillanatban nincs, tehát ugye ez nincs, és ezt most mivel hogy ha lenne, annak már látnánk a gyökerét, akkor azt már látni kéne, hogy ez a következő 2-3 év, tehát lehet, hogy készül, lehet, hogy lesz, semmi gond, így legyen, de minden esetre a következő néhány év erre még nem lehet alapozni. Tehát én ebből kifolyólag azt mondom, hogy az a fajta építkezés, és ezt akartam hangsúlyozni az előadásomban is, hogy el kell indulni ebbe az irányba. Tehát így kell elindulni, hogy lehet találni olyan kereskedőket, olyan partnereket, akiknek föl lehet kelteni az érdeklődést, és el lehet ezzel indulni. Amikor Ausztriában tanultam, körbevittek minket az osztrák pincészetekbe, ez is 10 évvel ezelőtt volt, és én mindig megkérdeztem az exportalányt. Olyan nagyságú pincészetek, mint mondjuk a Heimann pincészet, vagy akár Marcel, tehát ezek, amikor ilyen 10-20 hektár, 30 hektárokról beszélünk, ilyen pincészeteknek akkor szinte hüvelykúj szabályszerűen 70% volt az export értékesítése. És ezt el is mondták, hogy mi tök jól el vagyunk, mert igazából mi örülünk egymásnak, mert nem egymással versenyzünk. Hát mi egy közös piacon versenyzünk, ami marha nagy, és bőven elférünk mindannyian osztrákok. És ez tök jól működik. És a másik, ugyanonnan volt egy példa, elhívtak este egy pincészet, meghívott minket egy vacsorára, és aki szervezte, egy orosz lány volt, és kérdeztem tőle, hogy már nagyon jól tartottak minket, tehát Michelin csillagú étteremben voltunk, és kérdeztem, hogy most mi miért vagyunk így megtisztelve, mint diákok, és mondta, hogy hát én partner vagyok ezzel a pincészettel. Hát igen, és mondom, ez mit jelent? Hát, hogy én vagyok a Kempinski Moszkvának a beszerző, és 30 ezer palackot veszek attól az egy pincészettől. Utána elment Londonba, ott három étteremnek lett a tanácsadója, és mind a három étteremből rendelt. Tehát egy-egy ilyen kapcsolatban is egy ekkora pincészet simán föl tud épülni, szóval nem kell csodákra várni és nagy dolgokra, hanem el kell indulni.
Ugye mind a ketten borvidéki kommunikációval foglalkozunk, illetve stratégiával. Én magam is országos bormarketinggel foglalkoztam több mint 6 éven keresztül, és abszolút osztom a véleményedet, hogy ahhoz, hogy el lehessen indulni egy nemzetközi piacon, ahhoz kell lennie egy üzenetnek, ami egyszerű, jó, megfogalmazható, ütős, arra az országra egy behívó szó, egyfajta vagy kétfajta, egy borvidék vagy két borvidék, olyan, amit emész be tudnak fogadni, ha lehet így mondani. A másik pedig az, hogy nekünk nem a kínai piacokat kell, Indiát kell leigázunk, mert nincsen olyan mennyiségünk. Tehát, hogyha azt mondjuk, és itt többször elhangzott a beszélgetések folyamán egy kult szó, ez a minőség. És én úgy gondolom, hogy akik itt vannak, most vendégek, hallgatóság, pincészetek, azok valahol mind azért vannak itt, mert a minőségi borkészítés és a minőségi borfogyasztás mellett tették le a voksukat. És nem véletlen mondtam el ezt a számot, hogy az összeexportunk minőségi borok tekintetében az kicsivel több, mint 10%, amennyibe lehet hinni a statisztikai számoknak. És ugye azt kérdeztem, hogy mennyivel lehet könnyebben kommunikálni, ha nem is országos szinten, mert az még egyelőre nem forrad ki, de borvidéki szinten nektek, hogy mennyire jelent az előnyt, hogy te Bikavért mondasz, vagy Egri csillagot, mennyire lehet ezt jól kommunikálni, mennyire van ennek brand értéke, vagy te pedig Somlót kommunikálod, mint a legkisebb magyar borvidéket, és olyan szőlőfajtát, amit máshol nem találnak.
Bocsáss meg pontosan.
Tehát, hogy ez előnyt jelente a kifelé az exportba, vagy akár a belső értékesítésbe, hogy a legkisebb magyar borvidék olyan vulkanikus terület, ami nem nagyon van máshol, és olyan fajta, amit nem igazán van máshol.
Igen, mindenféleképpen előnyt jelent a kommunikációban, főleg a kisebb borászatoknak, úgy gondolom. Természetesen egy egyedi fajta, mint a Jufark, ami mint brand van máshol is persze, nyomokban, de mint brand csak a Somlóhoz kapcsolható, az legalább annyira erős üzenet, mint egy Bikavér, mondjuk Egerből vagy Szekszárdról.
Ez itt erős mondás volt Egerbe, de jó, legyen így. A Marci és Szekszárdon is, de házigazdák tekintette.
Igen, tulajdonképpen ez volt az előző kérdésed, csak nem erre válaszoltam akkor. Én ezt mindenképpen előnynek érzem. Tehát én úgy gondolom, hogy az Egri Bikavért azt ismerik azért viszonylag több országban. Bár, illetve a Bikavérrel kapcsolatban én inkább csak pozitív tapasztalatokkal tudnék beszámolni. Az Egri csillagot azt viszont még nem ismerik, úgyhogy nagyon sokszor találkozom olyannal, hogy úgy van kint a borom, hogy fur mint blend. És ott azt emelik ki, hogy van furmint is a házasításban. Egyébként nem az a meghatározó szőlőfajta, a házlevőből több van benne, de furmint blendként szerepel például Angliában egy egyik kereskedésben. Ezt, hát nyilván ezen még lehetne, vagy van mit dolgozni. Én úgy 2009-ben csináltam egy ilyen kis kutatást, hát az én kis szerény körülményeim között az egyik egy ilyen diplomamunkát, és akkor az volt az én következtetésem, hogy az Egri Bikavér brandnek már nincsen negatív hatása, vagy legalábbis minimális, az viszont mindenképpen versenyelőny, vagy hát előnyt jelent, hogy már legalább hallottak róla valamihez, tehát már a nullától eltérő ismertsége van, szerintem ez mindenképpen pozitívum. És a régi, nem is tudom, kelet-német, meg egyéb ilyen tehát ilyen rossz emlékek már nincsenek meg ezzel kapcsolatban.
Mind a ketten organikus bio, és mind a ketten ezt komolyan gondoljátok, tehát nem greenwashingról beszélünk. Te említetted, hogy ez a hazai piacon még kevésbé behívó szó. Nemzetközi piacon mennyire, illetve éreztek egy olyan trendet, hogy idővel ez a hazai piacon is már egy kvázi kötelező, vagy nem kötelező, de mindenféleképpen ajánlott lépés lenne.
Én ezt sajnos nem tudom mérni, tehát nem tudom azt, hogy én például drágábban tudom eladni a boraimat amiatt, mert hogy egyébként drágábban állítom elő. Tehát hogy ezt nem tudom sajnos megállapítani, viszont azt tudom, hogy nagyjából el tudom adni. Tehát ez már egy pozitív dolog, és hogy ez most a biónak köszönhető, vagy nem, ezt nem tudom pontosan. Azért hátránynak semmiképpen nem gondolnám. Én ezt Gere Attilától hallottam, hogy hát egy sokáig azért nem nevezték, vagy a boraikra azért nem írták rá, hogy bio, mert hogy inkább ellenérzést váltott ki a fogyasztókban, mert még annyira tájékozatlanok voltak. És aztán most már azért rámerik írni egy-két borukra.
A hazai piacon egyetértek Marcellal abba, hogy nem számít feltétlen előnynek az, hogyha biobort készítünk, vagy organikusan műveljük a szőlőterületeinket, viszont a somlói tapasztalata az, hogy export szempontjából feltétlen előnyt jelent. Ezt határozottan kimerem jelenteni. Vannak országok, kereskedők, hogy eleve feltételnek szabják, hogy az biobor legyen, sőt, tovább megyek, mivel a Somlón több termelő is egyre inkább a naturborok irányába is megy, én is egyébként, amikkel kapcsolatban elmondom, tudom, hogy vannak fenntartásai itt a naturborokkal kapcsolatban. Az első években, mikor találkoztam a naturborokkal, azt mondtam, soha, hát ilyen zsákutcában soha nem megyek be. Aztán voltam olyan naturbor bemutatón, ahol pedig tátva maradt a szám, hogy hát ilyen csodákat máshol nem láttam, mint ezek a naturborok. Úgyhogy a biobor nál még ugye egy kicsit szigorúbbak a szabályai a naturbornak, és az export szempontjából mind a bio, mind a naturbor egyértelmű előnyt jelent, én úgy gondolom.
Attila, nemzetközi piac szempontból?
Én egyetértek azzal, amit ők mondtak, tehát én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacon van, de inkább ez egy ilyen szükséges kritérium. Tehát szükséges, de nem elégséges a sikerhez, mert hogy pont azzal, hogy tehát azzal fogja megszüntetni magát, hogy ezt alap elvárja mindenkitől, innentől kezdve ez nem lesz megkülönböztető kritérium, tehát hogy ez plusz nem jelent. Nem véletlen egyébként, hogy számtalan pincészet, nagy pincészet egyáltalán nem használja. Tehát a Chateau Latour az gyakorlatilag full organikus, és egyébként nagyon sok biodinamikus praktikát használ, de soha nem mondják el. És egyébként nem is szertifikáltak, tehát nem is kell nekik, mert nincs rá szükség, meg nyilván ott azért Bordóban fönntartják azt, hogy ha valami nagy gond van, egy rossz évjáratban, akkor lehet, hogy azért be kell avatkozni. Tehát ez, szerintem ez meg fog szűnni. Magyarországon én meg azt gondolom, hogy nem azért van ellenérzés a bióval, mert az emberek hülyék, hanem azért van, mert Magyarországon, hála Istennek, ugye a naturborászok mögött álló kommunikációs szakembereknek egy olyan negatív kampányt indítottak az összes többi borásszal szembe, ami azt gondolom, hogy joggal váltotta ki az ellenérzést nem csak a borászokban, hanem egy csomó bor szerető emberben. Tehát én azt érzem emögött inkább, hogy olyan, és olyan sok rossz példával találkoztak, tehát olyan sok rossz borral találkoztak biójelző alatt, amiből azt vették le, hogy akkor ez, amire ez rá van írva, attól inkább óvakodjunk, mert nem biztos, hogyha kiadom érte a pénzt, akkor azt kapom, amit én gondolok. De ez azért szerintem változni fog, egyrészt mert egyre jobbak lesznek ezek a borok, másrészt meg azért Magyarországon is ez a trend, hogy azért ez egy alapelvárás lesz, hogy organikus bio legyen az alapművelés.
Igen, én is úgy gondolom, hogy a nyitottnak kell lenni, tehát legyen az bio, organikus, biodinamikus, vagy akár natur. A legfontosabb, hogy tiszta legyen a bor. És egy záró kérdésként, mert itt egész nap kerülgettük ezt az exportot, de azért lehet, hogy én vagyok a naív, de szerintem mégiscsak itthon vagyunk, és a hazai piacnak a fontosságát nem lehet nem figyelembe venni. Amennyiben a számok igazak a palackos borok értékesítésével kapcsolatban, akkor viszont az van, hogy még mindig döntő többségben a hazai fogyasztó az, aki a magyar borokat fogyasztja. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, és ez egyébként hozzá kell tennem, teljesen normál. Minden országban, aki komoly szőlőszedi borászati kultúrával rendelkezik, van egy jó értelembe véve patriotizmus a saját borvidékek saját boraival kapcsolatban. És az lenne az így záró kérdésem, hogy mi kell ahhoz a szakma részéről, vagy a kormányzat részéről, vagy borvidéki szinten, fogalmazunk, ahogy akarunk, hogy attraktívabbá tudjuk tenni a magyar fogyasztóknak a magyar borokat, jobban be tudjuk őket vonni, és ezáltal egy kicsit meglökni azt a átlag borfogyasztást, ami igaz, hogy csökken, de mindenhol csökken a világban, nem csak itthon. Azért ezt hozzá kell tegyem. Tehát itt mi szeretünk úgy fogalmazni, hogy nagyon nagy baj van, mert nagyon nagy sebességgel csökken a borfogyasztás, pont ugyanilyen sebességgel csökken mindenhol. Sándor.
Nekem az a véleményem, ami a mai napon már többször elhangzott, a minőség kiemelése Attila előadásánál is, hogy a minőség folyamatos csiszolásával lehet elhitetni a magyar fogyasztókkal az ő számukra is, hogy nem csak patriotizmusból, hanem ár-értékarányban is jól döntenek, hogyha magyar bort választanak, és bízunk benne, hogy egyre kevesebbszer halljuk azt, hogy chilei vöröset vagy új-zélandi fehéret fele pénzért ugyanazt a minőséget tudom megkapni, mint amennyit a magyarokért kérnek. Úgyhogy hát ez a mi feladatunk, borászok feladata, a minőségnek a folyamatos csiszolása, emelése.
Én nem így látom egyébként. Én a patriotizmust azokon a csatornákon nem annyira érzékelem, ahol én értékesítek. A magyar fine diningban nekem valahogy az az érzésem, hogy a mi borainkat, a magyar prémium borokat a külföldiek isszák. A magyar gazdagoknak, akik megengedhetik maguknak, hogy ott vacsorázzanak, nem annyira szexi a magyar prémium. Szerintem inkább a champagne-t, a burgundiát és egyebeket választják. Ez lehet, hogy az én, nem is tudom, téves meglátásom, de valamiért én ezt érzem. És én úgy gondolom, hogy a bor influencereknek, akik sok emberhez, bor kedvelőhöz eljutnak, az ő hangjukat meghallják sokan. Egy kicsit jobban kellene támogatni a magyar prémium borokat, és egy kicsit, tudom, hogy finom a champagne, tudom, hogy finom az egyéb más, nem tudom, toszkán, stb. Én tudatosan és patriotizmusból ezeknek a dicséretét egy kicsit visszafognám.
Hát ebből az utóbbi megjegyzéssel egyetértek, tehát én azt gondolom, hogy szerintem az elmúlt néhány évben, és azért nagyon rossz, mert én nagyon szeretem a számokat, és nagyon szeretek tények alapján beszélni, és szörnyű, hogy tartok előadásokat sokszor, és nem tudok egyszerűen fölkészülni számokból, mert nincsenek számok. Tehát itt kerülgetjük, hogy az most mennyi, meg annyi, meg hány, meg hogyan, de nem tudjuk. Tehát nyilvánvalóan, hogy abból tudok következtetni, hogy amikor mindenki tapsolt azért az interneten, hogy a Lidl már megint növelte az arányát a magyar bor exportban, akkor én voltam az egyetlen, aki nem értette, hogy ennek még kell örülni. Ez miért jó hír? Hát ez rögtön jelzi, hogy akkor milyen szegmensben, milyen árszegmensben növekedtünk. Hát ez mindenki tudja, aki ért a pénzhez. Tehát hogy ez nem jó hír. Na most azt gondolom, hogy ott van egy óriási felelősség, hogy szerintem, és akkor hagyd mondjak egy konkrét példát, a magyar belvárosi gasztronómia, amit én elég jól ismerek, tehát a budapesti belvárosi éttermek. A budapesti belvárosi éttermek a Covid előtt gyakorlatilag elképesztő árazással tartottak borokat, és teljesen negligálták azokat az embereket, azokat a fogyasztókat, akikről te beszélsz most, akik most champagne-t isznak, meg burgundit isznak, meg barolót isznak. Teljesen negligálták. Tehát úgy ezek az emberek nem jártak étterembe, vagy maximum úgy mentek el egy étterembe, hogyha ismerték a tulajdonost és bevittek bort. Mert a borlapon nem volt olyan bor, amit ők választottak. Mi következett? Bejött a Covid, aztán jöttek a nyitások, ugye újra nyitottak, eltűnt az a réteg, a turista, akinek a torkán bármilyen árért bármit lehetett nyomni, és ezek az emberek hirtelen elkezdtek nagyon hiányozni. És akkor volt az, hogy nagyon sok étterem elkezdte kicserélni a borlapját, és ezzel ezt a réteget beszippantotta. Én szerintem nem őket kell hibáztatni, hogy ők most mást isznak, mert ez mindenkivel elő fog fordulni, hogyha egyszerűen azt látja, hogy ár-érték arányban, ahogy mondtam az elején, minőség és ár, mást kap. De ugyanakkor azt is látom, hogy ezek az emberek nem lettek hűtlenek egyébként a magyar borhoz, és nem unblock, nem szeretik a magyar bort, mert amikor most is, amikor a Gyuriék megkapták ezt a kiváló címet, és ott bemutattuk a Szent Andrába, akkor én posztoltam egy ilyen vicceset, hogy én a hangácsra még 100 pontot adtam, mert az nekem még jobban ízlett akkor, és fél órán belül kaptam 15-es ilyen messenger üzenetet, hogy ez most akkor melyik bor volt, és melyik évelt, és akkor mikor és hol kell megvenni. Tehát, hogy ha van kimagasló, jó minőségű magyar bor, azt szeretik és isszák, de egyszerűen azt tudomásul kell venni, hogy a léc az nagyon magasan van, és nagyon magasra megy. Tehát ezt tartani kell, ezt a szintet.
Én szerintem vannak olyan pincészetek itthon, nem is egy-kettő, több is, legyen az Egerbe, Szekszárdon, Villányba, Tokajba, Balaton környékén, Mátrába, és még sorolhatnám, akik nemzetközi szinten komoly minőséget képviselnek. Én voltam olyan szerencsés, hogy körbe rótolhattam lassan az egész idézőjelbe világot magyar borokkal, és amikor megmutattuk a borokat, akkor a végkonklúzió mindig az volt, hogy igaz, nem ismerték ezt a fajtát, vagy a bikavért, de hogy a minőség az megdöbbentően magas volt számukra. És hogyha ezt utána egy árral összevetettük, akkor meg kifejezetten az volt a vélemény, hogy ennek komoly.
De Andris, akkor ez ebből ugyanaz következik. Tehát pont ezt mondtam, hogy ezt a fajta minőséget, meg ezt a fajta árértékarányt hol tudod jól érvényesíteni? Külhonban.
Igen, csak oda valahogy nem jutnak el. De én meg azt mondom, hogy kell az export, mert az adott pincészetnek az év végén, a nap végén, az elszámolásnál az a 10-20-30%, ami exportból jön, az az életét mentheti meg, vagy az a profitja.
Így van.
Ami nélkül nincsen következő évi operáció. De azt vegyük tudomásul, hogy a hazai piac az, amire gyakorlatilag értelmes promóció az elmúlt 10 évben, ami most nem óriás plakátokat mondok, hanem olyat, amikor tényleg borvidéki szinten emeljük ki, pedig ebben foglalkozunk, én nem emlékszem rá, hogy lett volna.
Hát igen, és ugye ha már számokról beszélünk, meg bormarketingről, ugye az osztrák marketinget is ugye mindig ugye mondják, és akkor, hogy ja, jó, hát könnyű nekik, meg ekkor indultak, meg ennyi például. De az osztrák bormarketing az olyan 6 millió euróból működik éves szinten. Amiből ez néhány évvel ezelőtti szám, de nem hinném, hogy lényegesen nagyobb lenne, de akkor pontosan tudom, és ezért fele-fele arányba dobják össze, felét rakja mellé az állam, felét rakja össze a borászoknak a szervezete, és ebből a Willy Klinger, ebből a 6 millió euróból csinálta meg ezt a csodát, mert egy csodát csináltak. Csak mondjuk ő benne volt annyi fantázia, hogy ő például, amiről a Zoli kérdés, nem, a Zolinak a kérdése volt, vagy itt valahogy szóba jött, ez a szomeliék versus borújságírók, stb. Történet. Tehát ő mindig a szomeliéket kereste. Tehát a Willy az megcsinálta azt New Yorkban, amikor már Londonban, meg már mindenhol jók voltak, kiutazott New Yorkba, és éjfélkor tartott kóstolót szomeliéknek. Mindig valami fancy helyen. És mindenki, aki lezárta a műszakot, ment oda piálni, mert megvolt, hogy minden negyed évben egyszer van egy ilyen osztrák est, és óriási nagy volt a sikere, és mindenki ott tolongott. És ez mennyibe kerül? Mennyibe kerül kibérelni egy helyet, akár New Yorkba odavinni pár karton bort? És hihetetlen volt a hatása.
Eszterházi Podcast.